Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét János evangéliumából olvasom, a második részből. János evangéliumának második részét olvasom, a kánai mennyegző és a templom megtisztításának történetét. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anya így szólt a szolgákhoz: bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekben egyenként 2 vagy 3 métrét a fért. Jézus így szólt hozzájuk: töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik: most merítsetek és vigyetek a násznagynak. Ők pedig vittek. Mikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott maradtak néhány napig. Közel volt a zsidók Páska ünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe. A templomban találta a marhák, juhok és galambok árusait, meg az ott ülő pénzváltókat. Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte mindet a templomból, a marhákkal és a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, az asztalokat felborította. A galambárusoknak pedig ezt mondta: vigyétek ezeket innen, ne csináljatok piacteret az én atyám házából. Tanítványai visszaemlékeztek, hogy megvan írva: a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig azt kérdezték tőle: milyen jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed? Jézus így felelt nekik: romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók: 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Mikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyeket Jézus mondott. Mikor Jeruzsálemben volt a Páska ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Isten tegye áldottá az ő igét a szívünkbe, hogy ne csak hallgassuk Isten igét, de szívünkbe fogadjuk, és aszerint igyekezzünk élni. Gyertek azért, imádkozzunk. Igen, Urunk, látod, hogy hallgatjuk az igédet, olvassuk, és sokszor még az igyekezet is megvan bennünk, mégis megmaradunk hallgatóknak, meg olvasóknak. És olyan nehéz nekünk a te igéd szerint élni. Megvalljuk neked, hogy nagyon sokszor sokkal inkább megyünk a világ után, mint utánad. De most olyan hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, itt a te házadban, vagy éppen otthon a képernyőink előtt, és hallgathatunk téged. Ebben reménykedünk, hogy meg fogsz ma szólítani bennünket, hogy lesz szavad hozzánk, nem azért, mert méltóak volnánk rá, hanem azért, mert szükségünk van rá. A csodáért könyörgünk, Urunk, hogy annak ellenére, amilyenek vagyunk, hiszen ismersz jól minket, jobban, mint mi magunkat, vagy bárki más ezen a világon, tudod, hogy szükségünk van rád, hogy szükségünk van a te szavadra. te érdemedért, a te nagy szeretetedért és kegyelmedért abban bízva könyörgünk, hogy szólíts meg bennünket. Segíts nekünk, hogy meghalljuk a te szavadat, hogy tudjunk engedelmeskedni, hogy tudjunk téged követni. Kérünk, Urunk, áldj meg minket a te jelenléteddel. Amen. Isten igéjét az előbb felolvasott ige szakaszból szeretném felolvasni egy igeverset, még egyszer Mária szavait, ahogy a szolgákhoz szól, János evangéliumának második részéből az 5. versszakot. Bármit mond nektek, tegyétek meg. Foglaljuk el a helyünket. A napokban került elém egy videó, lehet, hogy többen látták a jelenlévők közül, vagy az otthoniak közül, ami arról szólt, hogy 20 év után kiszabadítottak egy medvét a ketrecéből, 20 évig egy egész kicsi ketrecben élt, talán mutatványosok mutogatták, vagy éppen egy állatkertben élt, de nem nagyon volt helye, hogy mozogjon, és most, hogy a medve rezervátumba került, ugyanazt teszi, mint a ketrecben. Rója a köröket újra meg újra. És hiába lenne már szabadsága, hogy elmenjen, hogy körülnézzen, hogy örüljön a természetnek, mégis körbe-körbe jár a megszokott módon. Néha már elmerészkedik ugyan máshová is, de nem ez a jellemző. Vajon mi kellene ennek a medvének, hogy szabadon tudjon élni, hogy megértse, hogy új korszak kezdődött az életében? Korszakváltás az ember életében, a nemzetek életében is van, a mi életünkben is bizonyára volt, vagy van ilyen több is. A magyar népünk történetében egy ilyen emblematikus nap, 1989. június 16-a, sokan emlékszünk rá bizonyára, Nagy Imre és harcos társainak újra temetésének a napja. Mikor a hősök terén 250 ezer ember gyűlik össze, hogy megemlékezzen, hogy lezárjon valamit és elkezdjen egy újat. Egy riport műsorban, ez egy akkori ellenzéki szervező, aki ezt a napot szervezte, ő mesélte, hogy bár megkaptak minden engedélyt, írásos papírjaik voltak, hogy szabad kimenniük a hősök terére, szabad újra temetni a halottainkat, mégis ők nem voltak, nem érezték magukat biztonságban, és végig a tetőket kémlelték, környező házakat, a múzeumok tetejét, hogy vajon mikor fognak a tömegbe lövetni. Vajon mi kellett volna ahhoz, hogy elhiggyék, hogy biztonságban vannak? Milyen írásos papír, vagy kinek a szava segített volna nekik abban, hogy megértsék, elhiggyék, hogy új korszak kezdődött Magyarország életében? János evangéliumát vettük elő az Isten tiszteleteinken, ezt fogjuk még egy ideig vizsgálni, kinyitni, beleásni a mélyére, engedni, hogy Isten igéje vezessen minket, készítsen a húsvéthoz egészen közel. És olyan csodálatos, hogy János, a szeretett tanítvány, már az evangélium elején rögtön elmondja, hogy új korszak kezdődik a világ életébe. Azt mondja, hogy figyeljetek csak, emberek! A világ életében elkezdődött az új korszak, az ige testé lett. Isten eljött erre a világra, itt él közöttünk. De vajon mi kell ahhoz, hogy az ember elhiggye, hogy Jézussal tényleg új korszak kezdődik a világon? A mai történetben Jézus erre felel, hogy elkezdi megmutatni, hogy mit jelent ez az új korszak a világ életében. Megmutatja az ő dicsőségét, és ítél. És világosan kijelenti, hogy eljött a király, hogy új korszak kezdődött. Először egy lakodalomba csöppenünk, azt gondolom, hogy a világ leghíresebb lakodalmán vehetünk részt. Szeretjük nézni ezeket a nagy embereknek az esküvőit, az angol királyi család esküvőire mindig úgy vár az ember, meg készül, hogy milyen lesz, és ott ülnek emberek milliárdjai a képernyők előtt, és nézi, hogy most olyan, mintha jelen lennénk a királyi család esküvőjén. Hát én azt gondolom, hogy nem azok a leghíresebb esküvők, hanem ez a kánai mennyegző. Nagyon sokan és sokat beszéltek, sokan részt vettünk már ezen a mennyegzőn. De hogy kinek az esküvője van itt, azt nem tudjuk. Milyen különös, nem? Hogy nagyon sok mindent megtudunk erről az esküvőről, de hogy a nevüket, azt nem tudjuk. A mennyasszonyról meg egyáltalán nem is tudunk. Hát valószínűleg azért volt mennyasszony is, hiszen kellett, hogy legyen. De arról nem is hallunk. Egyszer megjelenik a vőlegény, de nem tudjuk, hogy név szerint ők kicsodák. Ha csak olyan egyszerű vendégek lennénk ezen a lakodalmon, akkor valószínűleg azt mesélnénk utána, hogy a mulatság legvégén olyan különlegesen finom bort szolgáltak fel, amit még soha életünkben nem ittunk. Nem tudjuk, honnan szerezte ezt a vőlegény, de ez igazán finom volt. Különleges, rendkívüli. Ha szolgák lettünk volna, akkor egy különös vendégről meséltünk volna, aki mindenféle értelmetlen utasításokat adott nekünk, hordtuk a vizet naphosszat, ide-oda meregettük, és mindenki le volt nyűgözve, hogy milyen finom az a víz, vagy bor volt. Hát nem is tudjuk pontosan, hogy mi történt. Ha tanítványok lettünk volna, akkor úgy mesélnénk el a történetet, mint János. Ez volt az első jel, amit Jézus tett. A többi evangéliumban nagyon sok csodát olvashatunk, amiket Jézus tett. János ezek közül csak néhányat emel ki, hetet, és nem is csodának nevezi őket, hanem jelnek. Érezzük talán, hogy a jel az több, mint egy csoda, mert valamire mutat, mert valamit meg akar mutatni nekünk. János azt szeretné, hogyha megértenénk, hogy ezek a jelek arról beszélnek, hogy Jézusban Isten van jelen közöttünk. Az ige testé lett és közöttünk lakozott. Jelek vesznek körül bennünket is. Már csak ahogy ide jöttünk a templomba, és rengeteg jellel találkoztunk, ami talán fel se tűnik már, csak látjuk, hogy ott vannak. Ilyenek például az útjelző táblák, amik útba igazítanak, vagy elmondják, hogy mennyivel szabad menni, vagy merre szabad kanyarodni, és merre nem. Milyen fura lenne, hogyha például egy útiránt jelző lámpánál, vagy egy táblánál így megállnánk, és elkezdenénk csodálni, hogy hú, ez aztán igazán gyönyörű tábla, hogy milyen jó betűtípussal van ráírva, meg így még csillog is a fényben, és ez a nyíl, hát ilyen nyilat még életemben nem láttam. Hát vajon kirajzolhatta is, hogy ez a zöld szín, ez hogy keverték ki? Ilyen fura lenne, hogyha az úton így megállnánk minden egyes jelnél, és elkezdenénk kielemezni. Hát nem ezt tesszük, hanem megyünk, és tesszük azt, amit a jel mutat nekünk. Követjük az útirányt, vagy betartjuk a sebességkorlátozásokat. Ha a rendőr megállít, nem mondhatjuk neki, hogy nem vettem észre a jelet. Tesszük azt, megyünk arra, merre a jel mutat. Amikor Jézus csodát tesz, mi legtöbbször a csodát nézzük. Azt keressük. Annak a részleteire figyelünk. Azt próbáljuk megérteni, megmagyarázni, analizálni, szétszedjük egészen apró részletekig, hogy vajon hogy fordulhatott ez elő, hogy történt, hogy csinálta Jézus. Pont olyan, mintha az útjelző táblát vizsgálnánk. Pedig legtöbbször az igazi csoda mindig a látható mögött van. Mert mi történik ezen a kánai mennyegzőn? Elfogyott a boruk. Ami a vőlegénynek elég nagy szégyen, hogyha kiderül. A vőlegény dolga volt, hogy megszervezze a vendégséget, gondoskodjon mindenről. Tudta, hogy hány embert hívtak meg, az körülbelül mennyi ételt és mennyi italt fog elfogyasztani, és hogyha bármelyikből kevés volt, akkor az a vőlegény szégyene volt. Hát mi lesz vele a férjként? Hogy tud úgy gondoskodni a családjáról, hogyha egy egyszerű lakodalmat nem tud megszervezni? Óriási szégyen lett volna, hogyha ez kiderül, hogy elfogyott a bor. Mária, Jézus anyja valahogy értesül erről a bajról, erről a problémáról, hogy elfogyott a bor. És úgy gondolta, hogy meg kell osztania valamiképpen ezt a fiával. És oda megy Jézushoz, és csak ennyit mond neki, hogy nincs boruk. Jézus viszont úgy tűnik, hogy nem akar segíteni. Tehát hogyan is segíthetne? Hát nem bortermelő, vagy most nem azt mondta neki Mária, hogy fiam, szaladj már ki a sarki boltba, mert nincs több bor, és egy pár hordóval vegyél még nekik. Egyszerűen csak ezt mondta, hogy nincs boruk, Jézus meg azt mondja, hogy ez nem ránk tartozik, nem a mi ügyünk. Nem tudom, hogy Mária mire gondolhatott, vagy miben reménykedett, de azt tudta, hogy Jézus tud segíteni. És abból tudjuk, hogy várta is, hogy segíteni fog, hogy azért ő szólt a szolgáknak, hogy ha Jézus mond valamit, bármit, akármit, azt tegyék meg. Engedelmeskedjenek neki. Jézus nem Mária kérésére felel, hanem az ő hitére válaszol és cselekszik. És vizet hozat a szolgákkal, nem keveset. 6-700 liter vízről beszélünk, azért az nem kevés, így odahordani ezekbe a kőkorsókba. És aztán, mikor megtöltötték a korsókat, akkor azt mondja, jó, akkor most, ha idehoztátok, most akkor vigyétek oda a násznagynak. Illetve közben a víz borrá változik. Így pedig nem is akármilyen borrá, hanem a legkiválóbb bort szolgálják fel aztán a násznépnek. A legkiválóbbat. És János azt mondja, hogy ez az első jel. Én, János, azóta hiszem, hogy Jézus a Messiás, akit régóta vártunk. Mert János tudja, ismeri az ószövetségi proféciákat, ezt olvasta Ámosznál, Joel profétánál, Ézsaiás könyvében, hogy ha eljön a Messiás, akkor az olyan lesz, mint egy lakodalom. Nagy lakoma, nagy mulatság lesz, folyik a bor, a legkiválóbb bor. És mindenki boldog lesz, és az öröm tölti be Istennek a hegyét. Igen, ez a Messiás eljövetelének ez ideje, a messiási kor jele. Egyedül Isten képes a semmiből valamit teremteni, egyedül ő tudja átváltoztatni egyik dolgot a másik dologgá. Ő az, aki Egyiptomban a vizet vérré változtatta, és ő az, aki most a vizet borrá változtatja itt Kánában. Új korszak kezdődik. Eljött az Úr Jézusban, itt jár közöttünk az ige testélet. Jézus jelenlétében a menny előízét kóstolhatjuk. A mennyegző örömét, bőségét, jó ízét, vidámságát, szabadságát. Igen, ez a menny előíze. És olyan gyönyörű az a kép, amit itt János leír. Azt mondja a násznagy a vőlegénynek, hogy hát figyelj ide, eddig se volt rossz a bor, jó bort ittunk, de most ez, amit most itt ezt a végén felszolgáltál, ez, hát ilyet még életemben nem ittam. Ez a legkiválóbb bor, amit valaha ember kóstolhatott. Mintha azt akarná velünk János megértetni, hogy az a régi szövetség, amit Isten velünk kötött, az is csodálatos volt. Az is nagyon jó. Hogy az Isten szövetséget köt az emberrel, de ez, amit most Jézusban átélhetünk, hogy Jézusban maga az Isten jön közénk, hogy szövetséget kössön az emberrel, ez az új szövetség, ez valami felfoghatatlan gyönyörűség. Tanítványok meglátják az Isten dicsőségét, ahogy az első részben hallottuk. Az ige testélet, és mi láttuk az ő dicsőségét, és itt tényleg ezt hívja János, hogy láttuk az ő dicsőségét. És hittek benne, hittek Jézusban. És aztán a történet valami egészen más képpel folytatódik. Itt vagyunk az örömben, ebben a felfoghatatlan jó ízben, nagyszerűségben. És aztán áttevődik a színtér a jeruzsálemi templomba. Valamiért János ide a kánai mennyegző után teszi ezt a történetet, amit legkevésbé szoktunk megérteni, amiben Jézus számunkra egy egészen más arcát mutatja, a templom megtisztításának a történetét. A többi evangéliumban ez a történet a virágvasárnap után következik, emlékezünk, ezzel kezdődik a nagy hét, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe és megtisztítja a templomot. Jézus, János, itt szeretném most nekünk elmondani, a kánai mennyegző után. Itt szeretné elmondani ezt a történetet. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy ellentmondásban vannak az evangéliumok egymással. Egyszerűen azt szeretné János, hogy egymás mellé teszi ezt a két történetet, a mennyegzőt és a templom tisztítást. Mert mind a kettőben ugyanarról beszél, hogy eljött a király, hogy új korszak kezdődik. Jézus felmegy az ünnepre, a Páska ünnepére Jeruzsálembe, elmegy a templomba, és kiűzi onnan azokat, akiknek nem ott volt a helyük. Ha nem egy ilyen templomot kell elképzelni, mint a mi templomunk, vagy a mi református templomaink bárhol Magyarországon, vagy a világon, inkább azt hiszem, hogy közelebb lennénk, hogyha biztosan közületek volt is valaki már ott a jeruzsálemi templomban, inkább egy várhoz hasonlítható, nagy várfalakkal, hatalmas falakkal körülvéve egy óriási területen, sok-sok udvarral, oszlopcsarnokokkal, szentéllyel, és egy ilyen udvaron árulták az áldozati állatokat. Akkoriban azért mentek az emberek a jeruzsálemi templomba, mert szerették volna rendezni a kapcsolatukat Istennel. Mert tudták azt, hogy a bűnükkel valamit kezdeni kell, hogy el kell rendezni. És ennek az az útja, hogy áldozatot kell bemutatni az Istennek, hogy ne én halljak meg, hanem az az állat helyettem. Hogy az én bűneimért bemutatom az áldozatot, aki helyettem fog meghalni. Bemutatni az áldozatot és kérni Istennek, Istent, hogy bocsásson meg. Azért az állatért, aki meghalt helyettünk, a mi bűneinkért. Ennek az állatnak persze tisztának kellett lenni, meg mindenféle vallásos előírásnak meg kellett felelni, akármilyen állatot nem lehetett bemutatni, hiszen hogyan felelhetne meg egy hibás állat a mi bűneinkért. És aki messziről jött, annak nagyon nehezen volt megoldható, hogy honnan tud egy ilyen tiszta állatot szerezni. Hát az úton bekoszolódik, egyszerűen megsérülnek azok a vallási előírások, amikre szükség volt. Ezért aztán, aki messziről jött, annak a templomban is lehetett ilyen áldozati állatot vásárolnia, meg pénzt váltani. Mert a templomban nem lehetett akármilyen pénzt bevinni. A rómaiak pénzével fizessünk a templombát, azt nem lehet. Külön pénzt alkalmaztak a templomi szolgálatban, és ott a pénzváltók persze nagy haszonnal beváltották a pénzeket. Jeruzsálemben nagyon sokan nagyon jól éltek ebből a vallási turizmusból. Ami ugye azért volt, hogy a vidékről jött embereknek tudjanak segíteni, de hát nem segítettek rajtuk, hanem inkább kizsákmányolták őket. Istennek akartak tetszeni ezek az emberek, akik feljöttek, és aztán a pénzváltók, az állatok árusai visszaéltek a helyzetükkel. A templom már nem az Istennel való találkozás helye volt. Sokkal inkább a nyerészkedési, a meggazdagodási, a hazugságé. És jön Jézus, és kötélből ostort von, kiűzi az embereket, ezeket az embereket az állataikkal együtt a templomból, és felborogatja a pénzváltók asztalait. Persze a zsidó vezetők nem hagyják ezt szó nélkül. Hát micsoda felfordulást csinált ez a kis vidéki vándortanító? Hát kicsoda ez, hogy ezt megengedheti magának? És odaállnak Jézus elé, és azt mondják, hogy mutass nekünk valami jelet. János épp az imént mondta, hogy Kánában tette az első jelet. És ők tudták, hogy Jézus a Messiás. Most a zsidók is jelet kívánnak, és most Jézus nem azt mondja nekik, amit szokott, hogy nem adatik nektek jel, hanem azt mondja, hogy romboljátok le a templomot, és én 3 nap alatt felépítem. Na hát erre még jobban felzúdulnak a zsidók, és azt mondják, hogy hát 46 évig épült ez a templom. Elment az eszed? Miről beszélsz? 46 évig épült a templom, te meg 3 nap alatt föl akarod építeni? És Jézus elmondja nekünk, János elmondja nekünk, hogy Mikor Jézus feltámadt a halálból, akkor értették meg igazán, hogy miről beszélt. Nem a templomról beszélt, hanem önmagáról, az ő testének templomáról beszélt, a feltámadásról, haláláról és feltámadásáról. Arról, hogy új korszak kezdődik. Arról, hogy minden más lesz. Mert nem a jeruzsálemi templom lesz az a hely, ahol az Istennel találkozni lehet, ahol áldozatot lehet bemutatni a bűneinkért, hanem Jézus az, akin keresztül Istenhez mehetünk. Jézus az, aki maga lesz az áldozat a mi bűneinkért. Jézus az, aki jogosan tart ítéletet a templomban, mert az ember a legszentebb dolgokat is megrontja, elrontja. De most itt a király, aki helyreállítja a rendet, aki helyére teszi a dolgokat. Mi kell ahhoz, hogy az ember megértse, hogy új korszak kezdődött el ezzel a világon? Jézus nyilvánvaló jeleket mutat, hogy mi is elhiggyük, hogy ő a király, ővé a dicsőség és ővé a hatalom is, hogy ítéljen. Persze, ha új korszak kezdődött, akkor nem élhetünk tovább ugyanúgy, mint előtte. Ilyen furcsán nézzük azt a medvét, aki körbe-körbe jár. Pedig valójában mi is ezt tesszük, kedves testvérek. Szabadon élhetnénk, és mégis ugyanazokat a köröket róljuk mi is. Nem élhetünk tovább úgy az új korszakban, mint előtte. Ezt látjuk a mennyegzőn is, és a templomban is, és most hadd kezdjem a templommal. Nem folyhat tovább úgy az Isten tisztelet, ahogy addig. Nem a külsőség a legfontosabb. Sokkal fontosabb a szív állapota, hogy milyen indulattal, hogy milyen alázattal vagyok jelen. Miért gondolod, hogy az rendben lesz, rendben van, ha dobsz némi pénzt a persejbe, de közben a szívedben harag van valaki más felé, talán épp a felé, aki itt ül a padok között. De kifizetem az Istent, aztán nyugodjon meg, rendben leszünk így, nem? Vagy miért gondolod, hogy rendben van, ha kívülről zenged az énekeket, az összeset tudom betéve, ami itt van az énekeskönyvbe, kívülről megy, még maszkon át is. De belülről, a szívedben imádságként nem tudod elmondani. Nem is tudod, mit énekelsz, csak kívülről tudod, de belülről. Miért gondolod, hogy olyan bűnös vagy, hogy nem vagy méltó az úrvacsorához? Olyan sokszor hallom ezt. Miért gondolod, hogy van olyan nagy bűn, amiért Jézus nem halt volna meg? Nem vagy te egy kicsit nagyképű? Miért gondolod, hogy semmit nem jelent az úrvacsora? És olyan szép fogadalmakat mondunk a végén, és megfogadjuk, ígérem és fogadom, hogy ezentúl az ő dicsőségére igyekszem élni. És meddig tart az igyekezet? Az ajtóig? Kint már más törvények uralkodnak? Jézus ma is megáll közöttünk. De az a csoda, hogy nem űz ki bennünket a templomból. Velem kezdeni. De nem űz ki a templomból minket, hanem meghív az ő asztalához. Azt mondja, gyertek, üljetek le velem egy asztalhoz. Gyertek, lássátok a jelet. Mert az úrvacsora is jel, az úrvacsorában is jelet adott nekünk Jézus. Igen, így szeretlek benneteket, hogy az én testemet és véremet adtam értetek. Mi kell még ahhoz, hogy elhiggyétek, hogy új korszak kezdődött? Meghív az ő asztalához, mert vele mindig lehet újat kezdeni, mindig lehet mellette dönteni, és mindig lehet kérni őt, hogy uralkodjék felettem is. Hogy én az ő uralma alatt akarok élni. Jézus nem kiűz minket a templomból, hanem meghív magához. És hogy ez a hit a Jézus követés mit jelent, azt meg a kánai mennyegzőnél látjuk a legtisztábban. Mária hitte, hogy Jézus tud segíteni. Erről már beszéltünk. Ilyen fura, hogy mi meg sokszor az imádságainkba kérünk valamit, de biztos, hogy nem hiszük el. Hát el kell mondani, mert így szoktunk imádkozni, de hogy ő tud is valamit csinálni. Mária meg fordítva van, hogy kér valamit Jézustól, és akkor elkezd azt szerint cselekedni, amiről hiszi, hogy Jézus majd ezt fogja tenni. Ő elhiszi, hogy Jézus tud cselekedni. De nézzük csak a szolgákat. Olyan sokat gondolkodtam ezeken a szolgákon. Megteszik, amit Jézus mond. Úgy 600-700 liter vizet mozgatnak meg, ami nem kevés. De minek? Semmi értelme. Hát borra van szükség, nem vízre. Mi lesz ebből? Azt mondja, hogy töltsétek meg a korsókat, aztán, hogy vigyétek oda a főnökötöknek. De mi lesz ebből? Hát mit fog mondani a nász nagy a szolgáknak, hogy minek hoztátok ide ezt a vizet? Majd jön a jó leszúrás. Ők nem gondolkodnak, hanem teszik azt, amit Jézus mond. Megtöltök. Töltsétek meg a korsókat. Megtöltötték. Vigyétek oda a násznagynak. Oda vitték. Bármit mond, megtegyétek. Azt figyeltem meg magamon is, és másokon is, hogy mi olyan dolgokban szeretünk engedelmeskedni, ami logikus. Amit jól végig tudunk gondolni a mi emberi agyunkkal. Amit meg is tudunk indokolni, hiszen Isten teremtette az agyunkat, és nyilván, hogy nem fog olyanokat kérni tőlünk, hogy nem visz olyanba bennünket, ami észszerűtlen, vagy nem logikus, vagy ami nem kockázat, ami kockázatos volna. Nyilván Isten ilyet nem csinál. Hát testvérek, azt látjuk, hogy a kánai mennyegzőbe semmi logikus nincs. Amit itt Jézus kér a szolgáktól, az egyáltalán nem észszerű, egyáltalán nem logikus. És azt is meg kell vallanom, hogy ha én lettem volna az a szolga, akkor biztos, hogy végigmorogtam volna az egészet. Hogy ezt meg most minek kell csinálni? Hát van nekünk elég dolgunk. Ott áll a sok mosatlan, és most itt hordom a vizet ezekbe az üres kőkorsóba. Hát mit akar ez az ember, hogy fürdés lesz? Vagy most mire készülünk? Hát most már pont ez kellett, ez hiányzott nekünk ez az ember. Azt se tudjuk kicsoda, hogy került ide. Szóval tiszteletes úr biztos meg tudja erősíteni, hogy én biztos, hogy így morogtam volna végig. De ezek a szolgák nem morognak, legalábbis nem tudunk róla. Ilyen egyszerűen intézi el János. Azt mondta Jézus, töltsétek meg, megtöltötték. 600-700 liter vízzel. Nem logikus, nem észszerű és nem jól végig gondolt. Ezek a szolgák mégis megtették, amit Jézus mond. És mi még ma is róluk beszélünk, 2000 év elteltével. Mert részesei lettek a csodának, mert Isten munkatársai lettek, mert ők tudták, hogy Jézus cselekedett csodát. Jézus volt, aki átváltoztatta a vizet borrá. Az új korszak elkezdődött. Jézus eljött, meghalt és feltámadott. Nagyon jól tudták ezt hitvalló eleink, mert az időszámításunk is Jézus eljövetelén fordul meg. Új időszak kezdődik. Ott van a nulla kő. Akkor Jézus megszületett. Új korszak kezdődött ebben a világban. Még az időt is őhozzá számoljuk. Rajtunk áll csak, hogy követjük-e a jeleket. Hogy követjük-e a jelek nyomán Jézust. A dicső királyt hittel és engedelmességgel. Amen.
Imádkozzunk. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy Te jössz hozzánk, jössz szereteteddel, jössz igaz ítéleteddel, jössz, hogy lássuk, hogy mennyire fáj neked a tőled való elszakadottságunk, hogy mennyire haragít téged a bűn, a hazugság az Isten tiszteleten és az élet minden más területén. Köszönjük, hogy te más vagy, hogy te szent vagy, és hogy ez a szentség kiárad ránk, sőt belénk, hogy te vagy az, aki újat kezdesz velünk, hogy te vagy az, aki meg tudsz újítani és meg tudsz változtatni minket. Te vagy az, aki új utakra tudsz indítani bennünket, szabadságban tartani minket, hogy járjunk benne, hogy éljük. Jöjj, Szentlélek Isten, és ruházz föl bennünket a Te életeddel. járass minket a Te ösvényeiden. Kérünk Téged, hogy Te töltsd be minket, hogy Te vezess bennünket, hogy Te uralj minket. Eléd állunk, Urunk, nem csak magunkért, hálával az úrvacsorai közösségért, hanem szeretteinkért, ahogy az igéd is biztat erre. Kérünk Téged az óvodánkért, az óvodánkban dolgozókért, hogy gyógyítsd meg őket, hogy állítsd helyre a működésünket. Hozd vissza őket a betegségből, hálásak vagyunk a gyógyultakért, de kérünk Téged azért, hogy akik még betegek, lázasok, adj nekik egészséget, csillapítsd a fájdalmaikat és a félelmeiket, áld meg az ő családjaikat. De nem csak őért kérünk, Urunk, hanem mindenkiért, aki betegségben van otthon, szenved, küzd, fél, erősítsd meg őket jelenléteddel. És kérünk Téged azokért, akik ápolnak, az orvosokért, adj nekik tőled való békességet, figyelmet, bölcsességet. Urunk, rád nézünk ebben a járványban, és kérünk Téged, hogy vess véget neki. Köszönjük az eszközöket, amiket adsz. De olyan jó megvallani, hogy Tiéd az élet, hogy Te vagy Ura a világ mindenségnek. Urunk, kérünk, aki ránk engedted ezt a betegséget, engedd, hogy megértsük a Te ítéletedet. Engedd, hogy ebben is újat kezdjünk, mit kell másként csinálni, taníts minket. És adj szabadságot valóban változni. Vess véget ennek a nem normális életnek, hogy találkozni lehessen, hogy ölelni lehessen, hogy egymáshoz érni lehessen, hogy együtt lenni lehessen. Köszönjük, Urunk, hogy éhessé, szomjassá teszel erre, Tégy alkalmassá is, hogy úgy tudjunk együtt lenni, ahogy az Téged dicsér, ahogyanban Te örömödet leled. Kérünk, Urunk, hitért, amelyik kész menni utánad, és amelyik nem akarja megmagyarázatni veled, hogy miért is kell azt tennünk, ajándékozz meg a szolgáknak ezzel az egyszerű hitével, hogy amit Te mondasz, azt mi megtesszük. Köszönjük az értelmünket, de bocsáss meg, hogy annyiszor áll a hitnek az útjába. Ajándékozz meg értelmes szívvel, amelyik rád hallgat. Így kérünk, Urunk, Téged, minden keresztény testvérünkért az ökumenikus ima héten. Hálásak vagyunk, hogy nem csak ezen a helyen, hogy nem csak egy-egy helyen gyűlnek össze, hanem világszerte annyian állnak eléd, és hogy tudunk egy imádságban lenni, egy igére figyelni, egy lélekben megélni a közösséget. De Úrunk, kérünk, aki megadod ezt nekünk, hogy add meg azt is, hogy valóban jelekké legyünk, hogy lássa ez a világ a Te dicsőségedet, hogy rád csodálkozom, hogy Téged keressen, adj ébredést, kérünk, közöttünk is, hogy ne a megszokott formák jelentsék a hozzád való kapcsolatot, hanem az élő hit. Eleveníts meg, járj át, hogy sokan megismerjenek Téged rajtunk keresztül is. Hadd legyen Tiéd a dicsőség. Amen. Az Úr imádsággal együtt is imádkozunk, testvérek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.